A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Valóban a kreativitásunk lesz a döntő, ha a mesterséges intelligenciával akarunk rivalizálni. Hogy mit hoz a jövő, azért is nagyon izgalmas, mert egyelőre nem lehet tudni tulajdonképpen hogyan működik az AI, így talán azt sem, hogy mire lesz majd képes. De ez csak egyetlen kérdéskör ebben az órában, amelyben egyébként óriási utat teszünk meg, és nem csak azért, mert vendégem a világ számos pontján dolgozott, hanem azért is, mert a műholdképek elemzésétől, amiből a doktoriát írta, érdekes út vezette a daganatos sejtek elemzéséig, majd 2018-ban a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatói pozíciójáig és egy világszabadalomig. Horváth Péter ma a vendégem, aki a tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszer kifejlesztésével foglalkozik, és hogy még mi mindennel, az kiderül rövidesen. A kreatív ember jellemzői között ott van például a kíváncsiság, a kockázatvállalás és a nyitottság is. A beszélgetésünk azzal indul most, melyiket érzi magáénak Horváth Péter elsősorban.
Azt gondolom, hogy a kíváncsiság lenne az, ami rám a legjobban jellemző. Szeretek nagyon érdekes emberekkel találkozni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak. Szeretem a kutatásban is az izgalmas dolgokat. A csoportom egyébként nem olyan régen csinált nekem egy olyan visszacsatolást, ami ők úgy gondolták, hogy nagyon negatív, ahol leírták az én rossz tulajdonságaimat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaptam tőlük. És ott az egyik fő pont az volt, hogy elég gyorsan váltok fókuszt, és én ezt annak tudom be, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez ugye nekik nem olyan jó, mert nehéz így előre tervezni, én pedig olyan vagyok, hogy nagyon kíváncsi tudok lenni. Az én személyiségem egyébként nem annyira nyitott, tehát hogy én szeretem sokszor jobban tudni a dolgot másoknál, ami egy alapvetően rossz tulajdonság, de azt gondolom, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor mint kutatók nekünk sok mindenre nyitottak kell lennünk. Egy dolog, amire nagyon-nagyon nem szabad nyitottnak lennünk, az pedig a minőségnek a kompromizálása. És ez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ezért kell küzdenünk. Abban a megalkulással nem lehetünk nyitottak.
Megkérdezhetem, hogy most mi foglalkoztatja szakmai szempontból, tehát hogy mi az, amivel a kutatócsoportja foglalkozik, azért, hogy beavassuk a hallgatókat, hogy mi ott Szegeden a legfontosabb terület.
Igen, egy nagyon-nagyon izgalmas dolgon dolgozunk most, és azzal kellünk fekszünk, amiről nem annyira nagyon sokat beszélhetek, úgyhogy csak nagy vonalakban fogom elmondani, azért, mert úgy érezzük, hogy ennek nem csak tudományos haszna van, hanem egy nagyon erős klinikai és társadalmi vagy gazdasági haszna is lesz, és ezért jelen pillanatban szabadalmaztatjuk az ötletet, de igazából nem is beszéltem még arról, hogy mivel foglalkozok mi, és akkor majd lehet, hogy ezt egy picit később jobban kifejtem. Én AI kutató vagy mesterséges intelligencia kutatónak titulálom jelen pillanatban magamat, de alapvetően a biológiai és orvosi kutatásokkal foglalkozom, és az szerintem az egyik legnagyobb kérdése jelen pillanatban a modern biológiának, hogy a sejtekben milyen molekulák vannak, és azok a sejtek, amik valahogy a térben vagy a szervekben rendeződnek, azoknak a tartalma az hogyan rendeződik. És most jelen pillanatban egy olyan módszeren dolgozunk, ami nagyon kevés méréssel megmondja, hogy a szövetben lévő összes sejtnek és jó közelítése az összes fehérjéjének mi a szintje, illetve például a genetikájának mi a szintje. És ezt, hogyha egy picit is számokra lefordítom, akkor mondjuk egy tumorszövetben, amit kioperálnak, egy műtétnél van egy patológiai szempontból néhány millió sejt, amit átvizsgál a patológus, és jelen tudásunk szerint körülbelül olyan 100 000 darab fehérje van egy sejtben, amiből általában egy olyan 10 000 az, aminek valamennyire tudjuk, vagy szeretnénk tudni a funkcióját, és a jelenlegi módszerek azok 20-at tudnak azonosítani, és most mi kitaláltunk egy olyan módszert, amivel most úgy tűnik, hogy 8 000 darabot tudunk. Tehát, hogy bőven a jelenlegi technológiák fölé tudtunk menni egy okos AI megoldással, és most a csoportom ennek a különböző aspektusain dolgozik, és tényleg nagyon izgalmas, hogy Európa legnagyobb szuperszámítógépén tanítjuk az AI-t, a csoport egyik fele, a másik fele a sejteket annotálja, kijelöli, hogy melyik milyen típusú, a harmadik harmada a világ egyik vezető fehérje kutatócsoportjával együtt azon próbál lenni, hogy minél kevesebb anyagból meg tudjuk mérni a fehérjéket, és akkor ennek így a kompozitja az, ami most jelen pillanatban az én agyamban mászkál, hogy tudjuk optimalizálni. Nagyon-nagyon izgalmas matematikai kérdések vannak benne, hogy én informatikus és matematikusként végeztem, és akkor ez a terület, ez elképesztően izgat, és hát nyilván a klinikai alkalmazása ennek az lesz, ami utána a rákutatásban testesül meg.
Arra emlékszik, nyilván nem egy pillanat ez, hanem arra az időszakra, amikor kikristályosodott, hogy lehet ebbe az új irányba elindulni. Megvan az, hogy mi történt, mi gondolkodott, és hogy pattant ez ki? Mert ugye nyilván előzetes kutatások már voltak, hiszen 2022-ben publikáltak a képalkotó diagnosztikával kapcsolatban. Most idézem, ami megjelent, sejtfelismerő algoritmusok segítségével, mesterséges intelligencia bevonásával, emberi szemnél milliószor gyorsabban és azonos vagy nagyobb precizitással ismeri fel a szövetmintákról készült digitális felvételeken megjelenő rendellenes sejteket. Ez volt ugye a lényege a kutatásnak akkor?
Igen, hát az egy nagyon korszakalkotó kutatás lett. Olyan szempontból mondom, hogy például pont a választások utáni éjszaka elrepültem Cambridge-be, hajnalban, hogy erről beszéljek, és még aznap este vissza is jöttem, ahol ha jól tudom, akkor úgy nagyjából a 100. labor az, ahol ezt a technológiát meghonosították. Úgyhogy most ez tényleg, hát azt mondanám, hogy a reneszánszát éli, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt ennyien kezdték használni. Tehát 22-ben hoztuk ki, 24 végén ez az év módszere lett, vagy az év módszere választáson ez a kettő módszerben benne volt, amit kiválasztott a Nature egyik lapja, úgyhogy igazán boldogok voltunk. Hát persze, ezekre a pillanatokra emlékszik az ember. Igazából azt gondolom, hogy ezért érdemes kutatni, amikor ezek a, nem is tudom, a fiam azt mondja, hogy a szigma pontok jönnek, én mondjuk a csi-nek mondom, ezek jönnek. Van egy-két emlékezetes volt, az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos, az még, akkor még Svájcban dolgoztam, az, hogy így délután jött a ötlet, hogy hú, ezt meg lehetne csinálni, akkor leültem, írtam, ú, basszus, este van, aztán írtam tovább, reggel van, ültem a számítógép előtt, megint este lett, és megint reggel, és aztán úgy álltam fel, hogy ú, ez működik. Ezek azok amikért, hát most így nem akarom nagyon szentimentalizálni a dolgot, de ezekért érdemes csinálni.
Ez a 22-es cikk, és amiből világszabadalom lett, amit az előbb így felolvastam, hogy mi a lényege, azt azért elmondaná, hogy ez miért hasznos mondjuk, hogyha lefordítjuk az átlagember szintjére?
Inkább elmondom, hogy mit fedeztünk fel, és elmondom, hogy mire használták eddig a világon. Uh-huh. Egy-két példával, és akkor fogjuk látni, hogy nagyjából milyen utakat nyitottunk. Tehát alapvetően minket nagyon érdekel, hogy mi van egy sejtben, illetve mi van abban a sejtben, ami izgalmas valamilyen biológiai szempontból, például daganatot okoz, vagy például az agyban beszélget egy másik sejttel. És mi erre építünk robotokat, amik ezeket a sejteket megtalálják és kiveszik. És az a 22-es cikk az igazából 2018-ban kezdődött, amikor egy olyan technológiát kezdtünk el használni, ami egy kis lézer, ami ki tud vágni egy sejtet. És akkor erre fejlesztettünk módszereket, hogyha például meg tudnánk találni egy olyan tumoros sejtet, ami később agresszív lehet, akkor oda mennénk azzal a kis lézerrel, kivágnánk és megnéznénk, hogy mi van benne. És már 2018-ban a szegedi kollégáimmal megmutattuk, hogy egy sejtből meg tudjuk mondani például, hogy milyen DNS törések vannak abban a sejtben, vagy milyen RNS változások vannak. És utána, ahogy kijött az a cikk, akkor megkeresett minket Matthias Mann, ő a világ egyik legidézettebb kutatója, egy tényleg kiváló fehérjetudós, hogy alapvetően nagyon izgalmas, hogy a sejtnek a DNS-e az, hogy néz ki és hol változik, de mindenféle sejtes folyamatért a fehérjék a felelősek és a fehérjék a motorjai, és ők meg tudnak esetleg nézni, hogy milyen fehérjék vannak abban a sejtben. Az egy sokkal nehezebb dolog fehérjéket nézni, és hogy akkor próbáljuk meg összeházasítani a módszereinket, és próbáljuk meg azt, hogy egy sejtben meg tudjuk-e nézni, hogy milyen fehérjék vannak. Hát egy sejtben még lehet, hogy nem tudjuk, de egy néhány sejtben már meg tudjuk. És akkor kifejlesztettük ezt a módszert, ez lett ez, amit úgy hívnak, hogy Deep Visual Proteomics, és utána, amikor ezt lepublikáltuk, akkor kezdődött ez a kvázi cunami, hát azért nem cunami ez nyilván, de mondjuk, hogy elkezdték használni. És ezt mire is lehet használni? Például meg tudjuk azt mondani, hogy egy daganatban vannak különböző sejtcsoportok. Ugye általában a daganatterápia az mondjuk a korai időszakban úgy ment, hogy kapott egy kemoterápiát, később úgy ment, hogy különböző kemoterápiák megjelentek, és akkor ki kellene választani a legjobbat. Ezt, amíg nem lehetett genomikát használni, akkor ezt mindenféle beteg tulajdonságokból választották, mikor meg lehetett nézni a genetikát, akkor pedig megnézték, hogy konkrétan milyen mutáció van jelen. De a daganatos sejtek azok maguk is képesek tovább mutálódni, és ami a legnagyobb probléma az, hogyha, és azt szoktuk is mondani, hogy a kemoterápiára rezisztens, vagy immunterápia is hasonló, rezisztensé válik a beteg, ez azt jelenti, hogy az már nem kezdhetni, mert a sejtek talán nem a legpontosabb, de egy legérthetőbb, megtanultak védekezni az ellen a vegyszer ellen. És mi azt csináljuk, hogy már megpróbáljuk a legelején megmondani, hogy vannak-e olyan sejttípusok a tumoron belül, amik mások, mint a többiek, például el vannak már mutálódva, és ahelyett, hogy egy célzott terápiát kap, egy kombinált terápiát kaphat, hogy azok a kicsi, de adott esetben agresszívebb csoportok is elkaphatóak legyenek, amik egyébként mondjuk egy mostani standard, nagyon modern genetikai elemzéssel nem jönnének elő. Ez az egyik eset. A másik, ami egy nagyon nagy sikersztorink, azt egy német-francia kollégám csinálta, aki most indítja egyébként a Harvardon a csoportját, mert annyira sikerült ez a módszer, pedig egy ritka bőrbetegséget sikerült megcélozni, ő egyébként azon kívül, hogy kutató, még dermatológus is, és egyébként ez egy halálos betegség, és sikerült egy olyan fehérjét azonosítani, amire tudtak gyógyszert javasolni, és hát úgy lett Nature cikk a módszerből és a gyógyszerből, hogy sikerült 10 embertől nagyon hamar megmentenie, és hát én úgy gondolom, hogy ez a mi területünkön igazából ez a siker. Mi ennek a sztorinak nem voltunk igazából a közvetlen részesei, de mi fejlesztettük a módszert, amivel megcsinálták, és most, ha jól tudom, akkor még számos hasonló kutatás folyik, amit ezzel a módszerrel próbálnak megcélozni, de itt konkrétan egy hatalmas nagy áttörés volt, tehát hogy itt már mérhetően emberéletek, amiket sikerült megmenteni.
Az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ez foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet, ez erre a 4 évvel ezelőttire épül? Te továbbfejlesztették?
Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne, és hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd hát reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában, és akkor mondta, hogy mit én egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen, valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvéleménykutatás, hogy lehet kevés megkérdezettből a legpontosabban mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont, de én voltam, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor, ja tényleg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összevisszajönnek, vagy olvas az ember egy cikket.
Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik, és hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
Nagyon nehezen. Biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia, amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mint emberbe is tenni, és akkor utána biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni, nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat, ami esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal. Most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganatkutatásra, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk, és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak. És nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelőssége, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik, a felelősséget. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal. És ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők kell vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
Horváth Péter a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója a vendégem. Most tartunk egy kis szünetet itt a műsorban, és ezután megtudhatjuk azt is, miként ismerkedett meg egyáltalán a mostani kutatási területével.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.